Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Uram, égig ér a Te kegyelmességed, a Te hűséged a felhőkig, mert nálad van az életnek forrása, a Te világosságod által látunk világosságot. Amen. Testvérén, fennállva magasztaljuk Urunkat, 35. Zsoltárunkat keressük meg. Első verszakát énekeljük. Dicséretünket keressük meg, énekeljük el mindegyik verszakát, hagyjad az Úristenre te minden utadat.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan a Bírák könyvében olvashatjuk. A Bírák könyvének 11. részéből olvasom, a 29. verstől a 40-ig. Ülve hallgassuk meg. Ekkor az Úr lelke leszállt Jefére, és ő átvonult Gileádon és Manassén. Átvonult Gileád Micpén, és Gileád Micpéből vonult az ammóniak ellen. Fogadalmat tett Jefte az Úrnak, és ezt mondta. Ha valóban kezembe adod az ammóniakat, akkor bármi jön ki elém házam ajtaján, amikor békességgel visszatérek az ammóniaktól, az Úré lesz az. Feláldozom égő áldozatul. Fölvonult Jefte az ammóniak ellen, és megütközött velük. Az Úr pedig kezébe adta őket. Verte őket, Áróértól fogva, Minnit bevezető útig, 20 városon keresztül, egészen Ábél Kerámimig, igen nagy vereség volt ez. Így kellett megalázkodniuk az ammóniaknak Izrael fiai előtt. Amikor Jefte megérkezett Micpába, a házához, éppen a lánya jött ki eleje, dobolva és táncolva. Csak ez az egyetlen leánya volt, nem volt rajta kívül se fia, se leánya. Amikor meglátta a leányát, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta. Ó, leányom, orva sújtottál, szerencsétlenné tettél, mert én magam adtam szavamat az Úrnak, és nem vonhatom vissza. A leány így felelt neki. Apám, ha a szavadat adtad az Úrnak, tedd velem azt, amit kimondtál. Hiszen megengedte az Úr, hogy bosszút állj ellenségeiden az ammóniakon. Majd ezt mondta apjának. Csak azt az egyet tedd meg velem, hogy ne bánts engem 2 hónapig. Hadd menjek el a hegyek közé elsiratni leányságomat barátnőimmel. Az apja azt felelte, menj, és elbocsátotta 2 hónapra. Azt pedig elment barátnőivel elsiratni leányságát a hegyek között. 2 hónap múlva visszatért apjához. Azt pedig megtette vele azt, amit megfogadott. A leány nem élt férfi hal. Azóta lesz szokása Izraelben, hogy évről évre elmennek Izrael leányai, és megéneklik a Gileádi Jefte leányát. Évente 4 napig. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy itt lehetünk ebben a hajlékban, és köszönjük, hogy megőriztél bennünket az ide vezető úton. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy vágyat indítottál szívünkbe, hogy elcsendesedjünk, és igéd mellett gondolkodjunk, kérjük, halljuk és várjuk a te szavadat, üzenetedet. Urunk, akkor is ezt kérjük, vagy különösen akkor kérjük ezt, amikor nem könnyű az, amit hallunk és olvasunk, nem könnyű megértenünk, nem könnyű meglátnunk a te szavadnak mélységét és titkát, amikor emberi mérték szerint borzongunk, és emberi mérték szerint azt mondjuk, ez lehetetlen, hogy te ilyen Isten légy. Ó, de sokszor van ez, Urunk, ami hétköznapi életünkben is, számon kérünk téged, hogy te milyen Isten vagy, miért engedted, miért tetted meg velünk mindazt, aminek meg kellett történnie. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogyha mi sokszor csak az orrunkig látunk, és nem tudunk tovább nézni. Bocsásd meg, hogyha nem látunk meg téged, akinek kezében van-e világ mindenség, aki alkottad az egész az egész világ mindenséget, a csillagokat, a bolygókat és mindent, ami azokon van. Bocsáss meg, hogy csak magunkra tudunk gondolni. És elfeledjük, hogy Te mindent azért tettél, és azért teszel, hogy bennünket megments, megszabadíts, hogy nekünk kedves és boldog életünk lehessen ezen a földön. Jöjj most, és nyisd meg a mi szívünket, fülünket, hogy amit ránk bíztál, azt megértsük, amiről pedig nem tudunk szólni, arról ne beszéljünk. Nem azért, mert eltitkoljuk, hanem azért, mert ha nem Te szólsz, akkor úgyis felesleges az a beszéd, ami elhangzik. Jézusért kérjünk, hallgass meg minket. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, testvérek. 165. énekünket keressük meg, 6. verszakát énekeljük el. Közöttetek hirdetni kívánok, írva található a felolvasott szentleckében, a Bírák könyve 11. részében. A 30. és 31. verset olvasom. Fogadalmat tett érte az Úrnak, és ezt mondta, ha valóban kezembe adod az ammoniakat, akkor bármi jön ki elém házam ajtaján, amikor végességgel visszatérek az ammoniaktól, az Úré lesz az, feláldozom égő áldozatul. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! A Bibliaolvasó vezérfonal szerint a Bírák könyvét olvassuk, és ebben a könyvben találkozunk olyan eseményekkel, olyan pillanatokkal, amelyek szinte refrénszerűen megismétlődnek, egészen tudatosan írja a Szentíró azokat a dolgokat, amelyek újra és újra megjelennek, és találkozunk olyan eseményekkel, amelyek formabontóak, amelyek meglepőek, amelyek megrázóak, amelyek kimozdítanak bennünket abból a ritmusból, abból a rendszerszerű Biblia írásból és Biblia olvasásból, amelynek nyilvánvaló szándékoltságát az előbb említettem. A Bírák kora egy nagyon izgalmas és nagyon sok kérdést feltevő korszak Izrael életében. Látjuk és halljuk, ahogyan Mózes megszabadítja a népet, 40 évi pusztai vándorlás után megjelenik egy karizmatikus vezető, aki vezeti az új honfoglalást Józsué személyében, és a Bírák könyve úgy kezdődik, hogy Józsué meghal. Vége. De látjuk, hogy a honfoglalás eseményeit bizonyos értelemben vagy meg kell ismételni, vagy egész egyszerűen még egyszer le vannak írva a Bírák könyve első részeiben, fejezeteiben, vagy nem volt teljes még az Ábrahámnak adott föld visszafoglalása. Nagyon sok küzdelemről, harcról, háborúról olvasunk, nagyon sok vérről ezekben a sorokban. Ezt követően, vagy szimbolikusan, vagy pedig a szó valóságos értelmében, ebben különböző megállapításokra jutnak a Bibliával foglalkozó, főleg ószövetségi tudósok. Megismerhetünk egy-egy családot, megismerhetünk egy-egy nemzetséget, és egy-egy nemzetségnek mondjuk területi vezetőjét őket nevezzük, vagy őket nevezik bíráknak. A bíra nem feltétlenül azt jelenti, amit mi gondolunk róla, hogy tudnélik igazságot szolgáltat, valószínűleg a tekintély embere is volt, kétségtelenül, de legtöbbször a szabadítót jelenti. Mert hogy ez az időszaka, a bírák korszaka nem csak egy nép életében az útkeresésnek, a letelepedésnek az időszaka, hanem abban az értelemben is a nagy zűrzavarnak a korszaka, hogy ekkor találkozik a szó szoros értelemben, a szomszédságában idegen pogány népekkel, pogány kultúrákkal, pogány istenségekkel Izrael. Az első nagy küzdelem, az első nagy harc, ez egy belső tusakodás. Mi legyen azokkal az istenekkel, amelyek körbevesznek bennünket? Mi legyen azokkal, akik láthatóak? A bibliai alapok sorozaton éppen a harmadik parancsolatról beszéltünk az elmúlt héten, amikor megfogalmaztuk az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd parancsolattal kapcsolatban, hogy az egyik nagy kísértése Izraelnek és a kereszténységnek az, hogy Isten lélek, hogy Isten nem látható. Mert hogy a pogány liturgiákban, a pogány istentiszteleti rendekben a központ mindig a bálványé. Annak körbehordásáé, annak megérintéséé, annak felmutatásáé, a láthatóé, a szemeké. És megjelenik egy nép, akit Isten kiválasztott, akinek Mózesnek azt mondta, vagyok, aki vagyok, majd én bemutatkozom, majd én hordozlak, majd elkísérlek az úton, és nincsen kézzel fogható, kiábrázolható jelvénye jele. Mi marad? Egyedül az Istennek a neve, szava. És a harmadik parancsolat bizony ettől is óv mindenkit, óvja Izraelt, hogy Isten nevével visszaéljen. Mert a léleknek annak neve van. Megformázott, agyakba öntött, fából kifaragott, szeme, szája, füle nincsen. És amikor keresi a helyét, gondoljátok végig, ahogyan otthonra lel Izrael, ahogyan felcserélik a sátrat a házra, ahogyan meggyökeresedik egy család, hogy az egész életük elkezd, így mondom, bocsánat a szóért, privatizálódni. Az én házam, az én várom. Az én sátram. Míg korábban egészen nyilvánvaló volt a nép életében, hogy Isten vezet bennünket, egy közösséget, felhővel és tűzoszlopval, most saját magamnak kell megélni a kegyességemet. Az Istennel való kapcsolatomat. És nagyon jól jött, és bizonyos értelemben nagy veszély volt a kánáni vallásosság, amely pedig legtöbbször házi isteneket, házi bálványokat helyezett a középpontba. És észrevétlenül a letelepedéssel beszüremkedett Izrael életébe a bálványimádás, a pogány kultusz. Csak úgy csinálom, mint a szomszédom, a szomszédasszonyom. És észre sem vesszük, már teljesen eltávolodtunk az Istentől. Ez az, amit a bírák könyvében a refrénszerű utasítás, helyzet megállapítás mindig el is mond. Elhagyták az Urat. Idegen isteneket kezdtek tisztelni. Utána ugyancsak a refrénszerű, visszatérő motivuma a bírák könyvének, Isten szabadítót küldött. Csak hogy a szabadítók között nem lehet egyfajta sémát, nem lehet egy kaptafát felállítanunk. Van Gedeon, aki 300 emberrel is képes arra, hogy győzzön. Van egy balkezes, ez egy különös leírása a Szentírásnak, mert ezt jegyzi fel az egyik bíráról, hogy balkezes volt, mint egy különlegessége. Aztán van az erővel bíró gyermekisten tiszteletekről, vagy az általános kultúrával is ismert Sámson. És van egy olyan személy, nem említett mindenkit, de van egy olyan személy, akiről itt olvasunk, egy Jefte, akiről azt halljuk a Szentírásnak az első bizonságtételéből. Ma így mondanánk, hogy ne sértsünk senkit, hogy tisztátalan ágyból született. A régiek így írták ezt be. Volt az ő apjának egy szeretője, egy parázna asszony, és ebből a kapcsolatból született ez a gyermek. És mikor felnő, akkor a házasságból született gyermekek, tehát nem ebből a kapcsolatból született testvérei vagy féltestvérei, azt mondják neki, akkor te távozz. Nincs helyed ennél az asztalnál. És elmegy Jefte, elüldözik Jeftét, és üres lesz a keze, és üres lesz a szája. Nincs öröksége, és nincs mit ennie. Gileád lakosai, Gileádban élők, az ő testvérei, rokonai azt mondják, eredj. Azt mondja a Szentírás Jeftével kapcsolatban, nagyon realisztikus, semmi fajta, hogy is mondjam, képes beszéd nincs ebben, Jefte pedig elmegy, és tó földjén egészen egyszerűen portyázásokból él. Egy ilyen kis rablóvezér lesz. Egy haramia. De amikor Gileád megérzi és megtapasztalja azt, hogy elvész az ammóniak támadásától, az ammóniaknak a nyomásától, akkor kell keresni valakit, aki megszabadítja az ő népét, megszabadítja az ő családját. Az ammóniakról talán keveset beszélünk, engedjétek meg, hogy egyetlen egy megjegyzést tegyünk, megint csak az Ószövetség realisztikus kiábrázolásáról beszélek. Tulajdonképpen Ammon és valahogyan Ábrahám népe rokonságban van. Azt olvassuk Mózes első könyvében, a 19. részben, hogy Lót miközben menekül Sodoma a városából, és miután a felesége sóbálványra változott, a lányai arra vetemednek, hogy az apjukkal hálnak, így támasztanak neki utódot, és a Szentírásban azt olvassuk, hogy a nagyobbik lánytól származott később Moab népe, a kisebbik lánytól pedig Ammon népe, Jordántól keletre eső területen értek ők maguk. Tehát támad Ammon. Támadnak az ammóniak. Szükség van egy vezetőre. És elmondja a Szentírás azt, hogy a vezetőt úgy keresik meg, hogy követeket küldenek Gileád lakosai Jeftéhez, az elűzött emberhez. Hadd legyek rövid, mert hogy a lényeget nem szeretném kihagyni, egy nagy beszélgetés kezdődik Jefte és Gileád vénei között, egy nagy párbeszéd. Még egyszer mondom, egy olyan személy, akit elűztek, egy olyan személy, aki rabló volt, és Gileád vezetői között. És ebben a beszélgetésben mindenki önmagával küzd, mindenki önmagával harcol. Azért, mert Jeftének el kell felejteni mindazokat a tüskéket, el kell felejteni önérzetét, el kell felejteni a múltat, Gileádnak pedig a szemébe kell néznie, azt kell mondani, bocsánat. Nem könnyű pillanat ez, mindannyian tudjuk legyőzni önmagamat. Legyőzni önmagamat. Annyi minden belénk ivódott, belénk égett, hogy az ember legtöbbször egy ilyen helyzetben megmakacsolja magát. Azt mondja, nem. Ismerek ilyen embert, nem is tőlem olyan távol, gyakran vagyok, vagy voltam. Én magam is ilyen. Az első, amit látunk egy nagy beszélgetésből, amikor szembesül az ember önmagával, és hogyan tovább a jövő kérdése felől döntenie kell, akár önmaga ellen is. A másik ilyen nagy beszélgetés Jefte történetében, és itt már közelítünk a felolvasott igéhez, egy hatalmas nagy párbeszéd, amikor is az ammóniakkal Jefte nem karddal próbál meg először tárgyalni, hanem a szavak szintjén. És az ezt megelőző ige szakasz, olvashattuk, egy diplomáciai beszélgetés volt. Egy diplomáciai beszélgetés, amelyben Jefte négy dolgot említ, külön ajánlom mindenkinek átnézni ezt a négy dolgot, hogyha egy picit korábbra lapoz, elmondja az ammóniak királyának, hogy hát ő miért is szeretné a függetlenségét, és az érvelése nagyon logikus. Azt mondja, ezért azért, mert ez a terület a miénk volt. Elmondja ennek a területnek a történetét. Elmondja, hogy hogyan alakult ki. Hosszú verseken keresztül a 15. verstől a 22-ig elmagyarázza. Ez és ez, ennek a következménye így alakult ki. Aztán utána azt is elmondja, mi meglepődünk ezen és kicsit mosolygunk is, ad egy teológiai érvek is, azt mondja, a ti istenetek, Kemós istene, nektek azt a földet adta, a mi istenünk pedig nekünk ezt a földet adta. Ez, mondjuk Krisztus előtt 1100 évvel, ez egy teljesen logikus és teljesen érthető teológiai magyarázat volt. Istenünk adta ezt a földet nekünk. Aztán ad egy harmadik magyarázatot is, méghozzá Bálák és Bálámnak a történetét. Ha jogászok lennénk, akkor azt mondanák, a precedens jogot mondja el, hogy Bálám és Bálák idejében is így történt, hogy megpróbálták megátkoztatni a népet, de nem, hát akkor ti miért teszitek ezt? Végül pedig egy nagyon gyakorlati dolgot is elmond, az ammóniakkal folytatott diplomáciai beszéd, azt mondja, 300 éve itt élünk. Miért nem 300 évvel korábban jelentettétek be ezt az igényeteket? Azért mondtam ezt is, mert ez is a nagy beszélgetésnek a története. Egyrészt Gileád véneivel van egy beszélgetés, utána pedig az Ammónia királyával egy levelezés, egy nagy levél, azaz azt látjuk a hosszú bevezető után, hogy Jefte nem csak a kardforgatáshoz ért, hanem a szavakhoz is. És úgy látszik, hogy mindkettőben igazán otthon van. Akkor viszont hogyan értsük azt, amit a felolvasott igében hallottunk? Hogy tudnélik az az ember, aki ismeri a szavakat, annak a jelentőségét és annak a súlyát, az az ember egy fogadalmat tesz. Ha visszatérek békességgel a háborúból, akkor bármi a szó héber jelentése valóban ezt jelenti, bármi nem köti meg, megkötöttség nélkül, ami elém érkezik az én házamból, feláldozom égő áldozatként. És itt érezzük már, hogy a szavaknak micsoda súlya van. És persze feltesszük rögtön azokat a kérdéseket, hogy ez hogy lehetséges. Hogy lehet ilyen egyáltalán Bibliában? Hogyan munkálkodhat Isten egy ilyen emberen keresztül? Uram, hogyan lehetséges az, hogy így egy ember élete elpusztul? Égő áldozat. Nem játék. A szószoros értelemben ilyenkor már felborzadunk, és minden egyes mozdulatunk, minden egyes gesztusunk elkezdi keresni a magyarázatot. Ha kinyitok református kommentárokat is, én is kinyitottam, több esetben azt olvassuk, hogy itt tulajdonképpen nem is történt meg a gyilkosság, hanem arról van szó, hogy mint ahogyan olvassuk a történetben, Jefte lánya szüzességet fogadott, mondjuk így a mai kifejezésünkkel élve, vagy a mi szóhasználatunkkal értve, kolostorba vonult, és az egész életét az Úrnak szentelte. Nem erről van szó. Itt égő áldozatról van szó. Itt arról van szó, hogy fogadalmat tett, és a gyermekét valóban Istennek áldozta. Ember áldozat. És ez döbbenetes. Mert hogy ezt írja a Biblia. Lehet, hogy valaki azt mondaná, akkor ne olvassuk az Ószövetséget, hogyha ilyennel van tele. Nagyon kemény sorok ezek. Nem szeretném elspiritualizálni ezt a kérdést, azonban hadd tegyem hozzá, hogy mi sem vagyunk sokszor különbök. Amikor ember áldozatról van szó. Gondoljuk végig, hogy fogadalmainkkal hány és hány ember életén keresztül gázoltunk már. Hány és hány ember életét tiportuk el. Hány és hány ember szenvedte a mi fogadalmainkat. Itt van a nyelvemen, csak nem merem mondani azt, amikor a szószoros értelemben hallok meg kicsi csecsemők magzatok. Egy konkrét ügyben a szívemben azt nem merem mondani, nem akarlak vele terhelni titeket. Amikor valaki saját magáért azt mondja, hogy akár a gyermekeit is, magzatait is kész odaadni égő áldozatnak. A Biblia rólunk beszél. Jeftéről beszél, meg rólunk. A mi fogadalmainkról. Amiket elmondunk. Amiket eltitkolunk. Tudjátok, testvérek, a fogadalmak szintjén vannak olyan fogadalmak, amelyek megvalósulnak, amelyeket megtettünk, és megvalósítjuk őket, betartjuk őket. És vannak olyanok, amelyek nem. Hány és hány olyan fogadalmat hallottam már, amely fogadalom azt mondta, hogy ha ekkor és ekkor megsegít az Isten, akkor majd én ezt és ezt teszem. És az ember rákérdez, hogy megtetted? Nem. Miért? Azért, mert amikor jött a viszonylagos szabadság, amikor jött ez a letelepedés körüli zűrzavar, ezek a hatások, amelyek értek, hogy azt sem tudom, hogy ki vagyok igazán, akkor amikor jött a szabadabb élet, akkor úgy gondoltam, hogy megtehetem. Van a gyülekezetünkben egy csoport, én nagyon hálás vagyok ennek a csoportnak. Ők a két keresztes csoport, akiket az Isten megszabadított az alkoholtól, és vannak közöttük olyanok, akinek a mai napig nem szabad inni egy kortya alkoholt sem. És ebben nem játszhat. Nem azért, mert megbetegszik, hanem azért, mert visszacsúszik. Neki nem lehet. Amikor közöttük vagyok, akkor én ezt hirdetem, hogy ne ígyatok alkoholt. És nem azért, mert egy keresztény ember nem ihat meg egy pohár bort, én nagyon ritkán iszom meg, hanem azért, mert nekik nem lehet. Van közülük olyan, aki már meg tud inni egy pohár bort, akár az úrvacsora borát is, de van, aki nem. Mert ha megissza, visszacsúszik. És a fogadalmában önmagával kerül szembe. És van olyan gyülekezeti tagunk, aki azt a fogadalmat tette, hogy ha az Úristen megmenekíti és megszabadítja, akkor rendszeresen megtesz valamit. Ismerem őt, minden szombaton találkozom vele. Így lesz tiszta a Pomázi gyülekezeti ház nagyterme. Egy valaki az Úristen szabadítása után elkötelezte magát erre. Minden szombaton, ha esik, ha fúj, ott van. És persze vannak olyan fogadalmak, azért tegyük ezt hozzá, amikor azt fogadjuk meg, amink nincs. Így hangoznak ezek, hogyha nékem sok pénzem lesz. Akkor én felújítatom a templomat, az imaházat, akkor én megcsináltatom a harangot, akkor én nem tudom, mit csinálok. Azt fogadjuk meg, amink nincs. Ó, legtöbb fogadalmunk ilyen. Nem? Avval gazdálkodunk, amink nincs. Majd, ha lesz. Akár idő. Ilyet is hallottam már. Majd, ha nyugdíjas leszek, akkor. Azt fogadjuk meg, amint nincs. Itt viszont, még egyszer mondom, egy konkrét, életbevágó és életet jelentő, vagy életet Istennek adó fogadalomról van szó. Egy olyanról, amit tilt a Biblia. Mondjuk ki, tilt a Biblia. Nem tudom, testvérek, feloldani teljesen ezt a kérdést. De egy dolgot az Úristen a szívemre helyezett, egy dolgot megértetett velem. Vannak olyan helyzetek, amikor nagy az űrzavar körülöttünk. Így mondta az egyik magyarázó, olyan ez, mint amikor valaki autóba ül, és bekapcsolja a rádiót. Amikor hosszú úton megy, akkor tudjuk, hogy egy idő után zavar jelentkezik az adásban. Mert hogy elhagyjuk azt az adótornyot, ahonnan eddig vettük a vételt. És hogyha valaki mondjuk határszélen megy, akkor nem egyszer ugyanazon a frekvencián az erősebb jel hatására egy más nemzetnek, más országnak az adása jelenik meg a rádióban, anélkül, hogy elcsavartuk volna. Ilyennel találkozunk. Vagy a mobiltelefonok világával, valaki Perőcsén környékén jár, ne csodálkozzon, sok nemzetközi hívása lesz, azért, mert erősebb a szlovákiai adóknak a jele, mint a magyarországi mobilszolgáltatóknak a jele, pedig magyar terület. Nos, hát így érzékeltetném, testvérek, még egyszer ezt a zavaros korszakot, a bírák korszakát, amikor sok minden előtérbe kerül, amikor sok minden nyilvánvalóvá lesz, Istenhez kellene fordulni, de sok minden pedig ott zsong a fülünkben. Ha valaki most indul el Krisztus útján, úgy hiszem, hogy ő maga is kapkodja a fejét. Kire hallgasson? Kinek van igaza? Nem egyszer találkozom olyannal, amikor Krisztushoz induló testvérek ezer és ezer magyarázatot találnak egy-egy bibliai igére, és azt nem nézik, hogy kitől hallották. Azt nem nézik, hogy ez ezoterikus magyarázat, azt nem nézik, hogy ez biblikus magyarázat, azt nem nézik, hogy ez kitől jövő magyarázat, csak azt mondják, hogy ez magyarázat. És ez nem így van, testvérek. Vigyázzunk! Az űrzavaros világban meghalani Istennek a szavát, az bizony nagy felelősség, és nagyon éles fül kell hozzá. Jefte nem hallotta meg a Mózesnek adott törvényt, a Mózesnek adott szövetséget, hogy ne ölj. Ebben az űrzavarban, egy olyan világban, ahol a moloknak való áldozat a szomszédban bizony dívott, az ember áldozat dívott. És ezért áldozta fel a gyermekét. A Biblia, mondjuk ki, mindenhol elítéli azt, amit Jefte tett. Elítéli. És hogyha őt, mégis a Szentírás, az Új Szövetség zsidókhoz írott levele a hit hősök között sorolja fel, akkor nem a tette miatt, hanem azért, amiért tette. Tudnélik, egy valamit mégiscsak megértett, hogy az Istennek adott szó, az kötelez. Értsétek jól! A Szentírás mindenhol elítéli azt, amit tett, de a Szentírás mindenhol helyesli, amiért tette. Tudnélik, amikor meghatározunk önmagunkat, amikor a nagy beszédeinket tartjuk Istennel, egymással, a körülöttünk lévő világgal, akkor bizony saját magunkról beszélünk. És az az ember, aki nincs tisztában önmagával, nincs tisztában abban, hogy ő kicsoda, hanem mindig változtatja a véleményét, mindig változtatja az álláspontját, mindig máshová szeretne állni, az előbb-utóbb belebolondul, és előbb-utóbb megutálja saját magát is, mert nem tudja, hogy kicsoda. Ebben a történetben Jeftétől egy dolgot tanulhatunk meg. Azt, hogy amiért tette, mert nem változtatta meg az ő döntését. Kedves testvérek, onnan indultunk, hogy nagy az űrzavar, ebben a mai világban is. Legyen biztos alapod ahhoz, hogy megértsd és meghalld Isten szavát. Végül pedig engedjétek meg, hogy felolvassam a Szentírásból a prédikátor szavát, üzenetét, amely pontosan erről beszél. Ne beszélj elhamarkodottan. Ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön. Ezért kevés beszédű légy. Mert ahogyan a sok munka álommal jár, úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogass teljesítését, mert nem telik neki kedve az ostobákban. Teljesítsd, amit megfogadtál. Jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel és nem teljesíted. Ne engedd, hogy beszéded vétekbe ejtsen téged, és ne mondd az Isten követének, hogy az csak tévedés volt. Miért háborodjék fel Isten szabadon, és miért tegye tönkre Isten kezed alkotásait? Bizony a sok álommal és a sok beszéddel együtt jár a hiába valóság, ezért félt az Istent. És végül pedig egy utolsó gondolat Ravasz László püspöktől. Azt mondja, a fogadalmakból a kevés is sok, a hűségből a sok is kevés. A nagy szavak renegátokat, árulókat nevelnek, a munka bármilyen apró is, hősöket szül. Amen. Válaszoljunk az igére, fennállva 167. dicséretünket keressük meg, harmadik verszakát énekeljük, az Atyát és Fiút és a Szent Lelket áldott. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy a negatív tanulság és tanulsága mi életünkre nézve, és a pozitívat pedig magunkkal vihetjük. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te igéd az leplezetlenül jelenik meg, és leplezetlenül írja le, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Bocsásd meg, hogyha mi a keserű szavakból, vagy éppen azokból a mondatokból, amelyek nekünk fájnak, arra a meggyőződésre jutunk, hogy akkor nem kell olvasnunk, pedig csak rólunk beszélnek. A mi problémáinkról, a mi kérdéseinkről, és Urunk, minket mutatnak be, és látva, láttatod velünk azt, hogy minden emberi szándék, minden emberi elköteleződés, az csak akkor lehetséges, hogyha megérti a te szándékodat és te elköteleződésedet, amelyet az emberért értünk tettél, hogy Szent Fiadat Jézus Krisztust odaadtad áldozatul, hogy nekünk ne kelljen ezt már meghoznunk. Köszönjük, hogy az Ószövetség is erre utal, erre mutat előre, ennek hiányát fogalmazza meg, szükség van a te áldozatodra, ahhoz, hogy mi megmeneküljünk. Szabadító Istenünk, kérünk, tedd ezt meg velünk. Imádkozunk hozzád, Úrunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért, távol lévőkért. Imádkozunk hozzád, Úrunk, kórházban lévő testvéreinkért. Imádkozunk, hogy erősítsd és gyógyítsd őket. Különösen könyörgünk most Eszter néniért. Kérünk, hogy te légy vele, hozd hozzánk vissza a neked is, kedves. Imádkozunk hozzád, Urunk, kicsinyekért és nagyokért. Imádkozunk hozzád az előttünk álló hétért, minden estéjéért. Így az ige hirdetőjével és az ige hallgatókkal. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imáinkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek! Szeretném megköszönni mindannyiótoknak segítségét, munkáját és adományát, melyel az elmúlt heti alkalmainkat segítettétek. Hirdetem, hogy ma délután 3 órától gyermek délután lesz Pomázon, 17:30-tól pedig presbiteri gyűlést tartunk. Jövő héten február 11-től 15-ig esténként 18 órától a pomázi gyülekezeti házban bőti evangelizációs alkalom lesz, mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. Hirdetem testvéreimnek, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2013. január 20-án elhunyt Sós László testvérünk, ifjabb Sós László testvérünk, 62 éves korában, temetése 2013. február 16-án, jövő héten szombaton, 11 órakor lesz a Budakarász Csalogány utcai temetőben. Hirdetem, hogy 2013. január 24-én életének 71. évében elhunyt idős kolozsvári Sándor testvérünk, temetése 2013. február 15-én, pénteken, 1 órakor lesz a Csobánkai temetőben. Istenünk vigasztalását kérjünk gyászoló testvéreinknek. Alkalmaink, ahogyan hirdettem, hétfőtől péntekig az evangelizációs alkalmak lesznek Pomázon, így most Csobánkán nem lesz bibliaóránk. Énekari próbát hétfőn 19 órakor tartunk majd. Pénteken 19 órakor lesz ifjúsági bibliaóránk. Szombaton 13 órakor lesz Hegedűs Lóránt református püspökünk temetése a Budapest Fiumei úti sírkertben. Jövő héten vasárnap 9 órától bőti ünnepi istentiszteletünk lesz úrvacsorai közösséggel Csobánkán, közöttünk szolgál Pap Lászlóné Erzsike néni, gyülekezetünk korábbi lelkipásztora. Alkalmunk előtt a 23. Zsoltárt tanuljuk. Pomázi istentiszteletünk hasonlóképpen alakul, ugyanúgy nagy tiszteletű asszony Erzsike néni szolgálatával. Délután 3 órától pedig csendes délután és szeretett vendégség lesz Pomázon. Hirdetem testvéreimnek, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására. Református egyházunk technikai száma 0066-os, gyülekezetünket pedig az alapítványának a támogatásával segíthetjük a szokott rendben. Kedves testvérek, a hirdetések és istentiszteletünk végéhez értünk, záró énekül a 229. dicséretünket énekeljük első verszakával. békesség Istene pedig, aki örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézus Krisztust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére. És munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a hímnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!